a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Már is folytatjuk a beszélgetést Kállai Gyöngyi közgazdásszal, szervezetpszichológussal, coachsal, autogén tréning oktatóval, a Trendset Consulting vezetési tanácsadó Kft. Ügyvezető igazgatójával, egyetemi oktatóval. Sok mindent felsoroltunk, és az elmúlt fél órában már beszélgettünk arról, hogy hogyan tudod segíteni akár a legnagyobb nemzetközi cégek vezetőit, hogy egyfajta helikopter, vagy ahogy fogalmaztál, drone view, egy felső nézőpontból is lássák a problémákat. És nagyon érdekes az, hogy többször is említetted ezt a bizonyos flow-t, ami a kutatási területed is egyben. Miért fontos ezzel foglalkozni, hogy a mindennapjainkban, az életünkben, a munkánkban egy picit jobban tudjunk működni?
Ez először is egy nagyon rövid, talán, ha nem is definíció, de egy pici magyarázatot arra, hogy ugye a flow élmény, ami egyébként ismert nyilván nagyon sokak számára, alatt mit értünk mondjuk egy munkahelyi kontextusban.
Igen,
nagyon fontos, így van. Ugye sokan azt gondolják, hogy a flow egyenlő boldogság, a flow nem egyenlő boldogság, a flow egyenlő egy olyan kiegyensúlyozott, optimális működéssel, amikor az ember egyszerűen nem érzi azt, hogy elfárad, sem az ideg rendszere, sem pedig ebből adódóan aztán fizikálisan sem. Ugyanakkor nagyon nagy örömét leli abban, amit csinál, és pont ez miatt, mert nagyon optimális, ha ilyen közgazdász zsargont használunk, ilyen return on investment ratio, tehát egy ilyen befektetés-megtérülés arány történik meg. Nagyon kicsi, vagy mondjuk úgy, hogy egy adott egységnyi energiával nagyon-nagyon jó eredményeket lehet elérni, anélkül, hogy az ember kiégne. És eközben úgy fizikailag, mint érzelmileg, mint intellektuálisan, és a spiritualitás alatt itt azt értem, hogy miért vagyok itt, mi az én helyem, nagyobb egységhez hogyan tartozom, ilyen perspektívában is, egy nagyon klassz balansz alakul ki, amikor az ember flow-ban van. És ez azért fontos, mert egyén szinten is, csapat vagy csoport szinten is, és nagy szervezet szinten is, úgy a proszociális működés, tehát a szociális, minden, ami a szociális készségekhez kapcsolódó folyamat, egyszerűen sokkal, mondjuk úgy, hogy előnyösebben, sokkal, mondjuk úgy, hogy gyümölcsözőbben jelenik meg a mindennapokban, miközben az ember jól érzi magát, és a végeredmény is tökéletesen klassz. Kreatívabbak vagyunk, fókuszáltabbak vagyunk, egyébként az interakciónkban, ahogy az előbb említettem, szociálisabbak vagyunk, és közben meg azt a missziót, ami miatt ott vagyunk egy feladatban, fantasztikusan, klasszul tudjuk teljesíteni.
Azon gondolkodtam el, hogy ahhoz, hogy ezt az ember át tudja ezt a tudást adni, ez azt feltételezi, hogy ezt neki mind magán gyakorolni kellett. Te végigmentél ezen az úton?
Én mindig azt éreztem, hogy nagyon sok mindent csinálok, és ez volt mindig a visszajelzés, sok mindent csinálok, de nagyon tudatosan és nagyon, mondjuk úgy, hogy magamat balanszban tartva tudtam elérni azt a sokféle célt, amit mindig így kitűztem magam elé, és ennek egyetlen egy oka volt, hogy én azt gondolom, hogy az idő nagyon nagy részében én flow-ban voltam. Mm-hmm. És akkor kérdezheted, hogy az rendben van, de hát, hogy akkor ez most hogy is alakul? És pont ezt a kérdést tettem fel, amikor a Oxfordba, illetve a HSC közös, mondjuk képzésében vettem részt, amikor a szervezetpszichológia és a coaching masteremet megszereztem, és én már ott elkezdtem a munkahelyi flow-t, mint jelenséget kutatni, és aztán ebből lett a PhD kutatásom, és pont az a kérdés fogalmazódott meg bennem, amit te most feltettél, hogy mik a flow-nak az indukáló, azaz a flow-t segítő körülmények. Belülről jön az emberből, úgy kell születnünk, hogy flow-ra vagyok egy picit inkább, mondjuk fogékony. Úgy, hogy fogékonyabb, amit egyébként annak idején a Csíkszentmihályi is megfogalmazott, nem kutatta, de megfogalmazta, ez a flow type personality, vagy a körülmények adják. És én ezt kutattam, és arra jöttem rá, hogy a kettő együtt. Tehát vannak olyan intrapersonális, azaz személyiség, karakterünket meghatározó, vagy leíró, inkább így fogalmazok, tényezők, amelyek valóban, ha ott vannak, akkor egy picit fogékonyabbak vagyunk talán, mintha ezek nem lennének a személyiségünkben jelen, de ugyanennyire a külvilág, tehát az a kontextus, amiben működünk, a munkahelyi körülmények, azok is meghatározzák. És sikerült 5 olyan nagy munkahelyi faktort, vagy környezeti faktort, ami egyébként nem csak munkahely, hanem bármilyen kontextus, környezet.
Tehát az életünk bármelyik pontjára.
Így van átültethetjük ezeket a tanulságokat, tehát öt olyan nagy faktort, ami valóban segít flóba kerülni. És hogyha kettő találkozik, és igazából valójában ez az igazán nagy felismerés, és ez az, ami nagyon sokat segít azóta is, már a doktorimnak a disszertáció megvédését követően is, nagyon-nagyon sokat segít a vállalatvezetők, vagy a hozzám forduló, magukat kereső fiatalok, vagy életközepi helyzetben, mondjuk úgy, hogy a szakmai útjukat tervező szakemberek számára, hogy azt megnézzük, hogy mik azok a körülmények, amik neki segítenek abban, hogy azzal a személyiségstruktúrával, ami neki van, a megfelelő flót indukáló vagy flóra hajlamosító környezetet megtalálja. Tehát ez egy nagyon fontos, abszolút kutatás alapú eszköztár, de hát ezen kívül még nagyon sok minden másra lehet.
Persze. És mik a gátjai, amelyek leginkább akadályozzák azt, hogy valaki ezt a munkahelyen megélje, vagy valaki ebben fejlődjön?
Én azt gondolom, hogy az első az, hogyha nem ismeri magát valaki, mert hogyha nincs egy olyan megfelelő önismeret, önrálátás, ami, és akkor itt a személyiségre is gondolok, arra fajta felkészültségre, ami szakmai felkészültség, hogyha ez nincs meg, illetve az ember a saját motivációjával, vagy a fizikai teherbíró képességével, vagy a lelki teherbíró képességével nincs tisztában, akkor nem találja meg, nem tudja meg, tudatosan legalábbis. Hiába keresi, szerencse persze segíthet, de a tudatos keresés eredménye az, ami az önismeret, mint kiinduló pont, és utána egy tudatos tervezés, ami segíti megtalálni a megfelelő közeget. Ha ez nincs, akkor ez egy nagyon komoly gátja lehet.
Mi a tétje ezeknek a, ha tudom ezt az eszköztárat alkalmazni, ha tudom ezeket a módszereket alkalmazni, akkor hova juthatok, vagy hogyha ezekben elbukok, vagy ezeknek a hiányában vagyok, mindegy, hogy fogalmazunk, akkor mit veszíthetek? Akár magánemberként, akár vezetőként?
Igen. Körülbelül három dimenzióban gondolkodnék. Az egyik, hogy mit veszhet az egyén, szóval mit veszhet a mikrokörnyezete, ami alatt itt most a munkahelyi környezetet is értem, de a családot, és mit veszhet mondjuk egy olyan makrokörnyezet, ami megint csak akár társadalmi szinten, akár pedig mondjuk úgy egy szakmai, egy adott hivatást gyakorló közeg mit veszíthet, ha nem találja meg, vagy ha megtalálja valaki a helyét a saját szakmájában. És akkor kezdjük az, mondjuk az egyéni szinten. Egyéni szinten azt érzi az ember leginkább, hogy nincs a helyén, egy folyamatos vagy stressz, vagy szorongás, vagy hogyha pedig ez nincs, akkor csak egyszerűen egy csalódottság érzet, és egy folyamatos, ugye ezt a FOMO-t nagyon gyakran emlegetjük, ez a fear of missing out, egy kicsit olyan érzés, hogy tudom, hogy nem vagyok jó helyen, máshol kéne lennem.
Kimaradok valamiből, de
nem mikromomentumokból, hanem az életem legfontosabb, mondjuk úgy, hogy helyzeteiből maradok ki. Nem tudok, nem találom meg, nem tudom kiteljesedni azt a csomagot, amivel indultam. És ezt valahol mélyen, az én tapasztalatom az, legalábbis azok az emberek, akik hozzám fordulnak, ilyen vagy olyan pontján a közös munkának mindig elmondják, hogy ez nagyon világos számukra. Lehet, hogy tudat alatti, vagy tudat közeli szinten valaki nagyon tudatosan ezt érzékeli. Tehát valahol elveszti magát a saját életében, mert olyasmit csinál, ami nem neki való, ami nem okoz örömöt, ami sokkal, de sokkal több energiát igényel, mint amennyit. Megint csak itt fizikai, érzelmi, intellektuális, spirituális energiát, ami sajnos aztán a másik oldalon
a többi
területre is kihat. Így van. A másik kérdés, hogy hol nincs jelen. Mert ugye amikor valamit csinálunk, akkor nem csak az a kérdés, hogy ott kiteljesedünk-e, hanem az egy nagyon fontos kérdés, hogy hol máshol lehetnék, ahol viszont kiteljesedhetnék. És nagyon sokszor ez a nagyobb probléma. Mert olyan szakmában, és akkor nem feltétlen csak szakmáról beszélek, mondjuk olyan beosztásban, ha valaki nem, lehetünk nagyon jó szakemberek, ha valami miatt nekünk az nem komfortos, hogy kisebb vagy nagyobb csapatokat vezessünk, akkor abban a helyzetben lenni évekig, az megnyomorító.
Tehát felülről.
Felülről megnyomorít. Tehát az autenticitás, nem vagyok a helyemen, nem vagyok önazonos, nem tudok kiteljesedni, és ezzel nem tudok adni a környezetemnek. Ez a legnagyobb.
Vagy én fogyok el közben.
És a másik oldal pedig, hogy elfogyok közben. Igen. Abszolút egyetértek. És akkor ebből aztán a másik két kis dimenzió, amit az előbb itt említettem, mellettem is, természetesen adja magát, hogy mi mind, tehát milyen veszélyekkel jár mindez. Gondoljunk arra, mi a helyzet egy családban, hogyha kiégetten, folyamatosan zsizsegve és saját magát nem a helyén érezve érkezik valaki haza, nyilvánvaló nem tud töltekezni, folyamatosan keres valamit, de nem találja, vagy erőből, és tényleg verejtékezve, és meghasonulva oda teszi magát, de közben meg sajnos elfogy benne, ahogy Judit az előbb fogalmaztál.
Picit nevezzünk személyesebb vizekre is, hogy te hogyan tudsz töltődni, hiszen az, aki ad, aki folyamatosan coachingol, autogéntréningeket tart, aki egyetemen oktat, tehát, hogy mindig ad, és ad, annak töltődnie is kell. És erre mennyire figyelsz, és hogyan teszed?
Nagyon tudatosan figyelek. Azért azt el kell, hogy mondjam, 60 éves vagyok, és nagyon-nagyon nehéz, azt gondolom, bizonyos életszakaszokban az ön gondoskodásra megfelelő időt szánni, és ez nekem is probléma volt. Igazából azt gondolom, hogy ha az a kérdésed, hogy most hogyan gondoskodok magamról, az egy teljesen másfajta kép, mint amit ha megkérdezel mondjuk 40 éves koromban.
Ez a női élethelyzetből ez is adódik?
Részben a női élethelyzetből, így van, de nem csak ebből. Nyilván családi státusz, nekem két gyermekem van.
Hát vagy kicsi gyerekeket nevel egy vagy nő 40 nevel, éves korától, vagy az idős szüleit gondozza.
Így van, hogy annyi... és van a középkor, amikor meg ezek összecsúsznak.
Igen.
Ott a gyerekek még nagyon nagy figyelmet igényelnek, de a szülők már igényelnek figyelmet. Tehát nem véletlen az, hogy amikor a pszichológia különböző eszköztárából merítünk, akkor nagyon-nagyon fontos elhelyezni azt, hogy melyik életszakaszban milyen testi, lelki és egyéb kihívások vannak jelen. Tehát, hogyha a mostani mondjuk életszakaszomból válaszolnék, nekem két felnőtt gyermekem van, tehát könnyű olyan értelemben időt találni, vagy sokkal könnyebb az öngondoskodásra, mint mondjuk volt 15 éve. Én imádok, nagyon-nagyon szeretek olyan fajta mozgásokat végezni, amik egyébként természethez is kötődnek. Tehát minden, ami természet, tehát futok, egy hónapban körülbelül olyan, vagy egy azért gondolkozom hónapban, mert ez így változik hetente, de mondjuk, hogyha heti lebontást nézünk, 2-3 alkalommal biztos, hogy futok hetente. Jogázom,
hát említetted,
meditálok, autogéntréning.
Tavat is körbe kerékpároztad.
Balaton, Fertőtó. Így van, most hétvégén a Fertőtó került sorra, így van. Biciklizünk. Tehát ez mind benne van. Imádom, nagyon-nagyon szeretek moziba járni. Tudom, Netflix és mindenféle más csatorna, de én imádom a művészmozikat. Péntek az mindig a mozié, péntek este.
Tehát, hogy úgyhogy kell ezek. A töltődés abszolút, ahhoz, hogy az ember adni
abszolút,
tudjon,
abszolút
hogy ide
kell,
visszatérjön.
Abszolút kell.
Az oktatás, azt mondtad, hogy fontos része az életednek, még akkor is, hogyha óraadó egyetemi oktató
így
vagy.
Van.
Megtehetnéd, hogy nem csinálod.
Így
mégis
van.
Miért teszed?
Imádom látni a fiatalokat, amint próbálják, és nagyon-nagyon klassz emberekkel találkozom, nagyon klassz hallgatóim vannak, amint tényleg próbálják a helyüket megtalálni a világban, és segíteni abban, hogy ezt szemmagasságból, partneri szemléletben tudjam a tapasztalataimmal, és itt nem csak a technikai tudást értem, vagy mondjuk a konkrét munkatapasztalatot, hanem akár azt, hogy élettapasztalat. Tehát 60 évesen az ember másképp lát dolgokat, pont ebből a drón perspektívából, mint mondjuk 40 évesen, vagy 20-valahány évesen, úgyhogy valahogy abban segíteni nekik, hogy megtalálják a helyüket a világban, kiteljesedjenek, és valahogy én azt is érzékelem, hogy nagyon fontos, hogy tudjanak kérdezni, és hogy legyek ott. Tehát nekem minden kis alom, akiket tanítottam, az ELTÉ-n tanítók, a Károlin, korábban a Zsigmond Király Főiskolám, ezeket a kis fiatalokat, de van, amikor nem annyira fiatalok, ők elsősorban vagy masters hallgatók, vagy posztgraduális képzésben résztvevő segítő szakmabeli pszichológusok, segítők, sokszor középkorúak, magammal viszem, és kis tyúkanyóként. Kérdezted az előbb az öngondoskodást. Nyáron pont összeszámoltam, 14 kis alom ült a kertemben, ahol lakom. Ők különböző körökből jönnek, tanítványaim, innen-onnan, amonnan volt olyan emberek, akiket kócsoltam, most éppen nincs aktív kapcsolatunk, de rendszeresen meghívom őket, és beszélnek az életükről, hogy legyek ott akkor is, ha nincs élő kapcsolatom velük, szerződésem velük szó szerint. Mert nagyon fontos szerintem az, hogyha kérdés van ebben a világban, ami imádom az egész digitális világot, abszolút használok mindent, de azért azt is gondolom, hogy az energia, az, hogy itt ülünk most veled egy stúdióban, érzem az energiáidat.
Hát ez teljesen más, mint a telefonon beszélni.
Ez egy más, mint ha.
Igen.
ha úgy beszélnénk, igen.
Ugye beszéltünk a szakmai feladataidról, igen. illetve elhivatottságodról. Miben kell ma másképp fejleszteni vezetőt vagy embert, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt?
Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Pont az előbb említett, ez az angol betűszó, ez a VUCA világ miatt iszonyatosan fontos szerintem az.
És ugye nem... te beszéltünk a változékony világról, a bizonytalanságról,
a bizonytalanság, a komplexitásról, és a, így van, tehát nem komplikált, hanem komplex, és a több arcoság. Azt megtanulni, hogy hogyan tudok hátralépni, és egy helyzetre úgy ránézni, hogy annak megvan A pontból is az igazsága, B pontból is, de Z-ből is. Tehát, hogy többféle arca van az igazságnak, függően attól, hogy milyen perspektívából nézem. És a vezetőknél is az a nehéz, hogy perspektívaváltás, itt én nem szemléletváltásról beszélek, még perspektívaváltásról. Van egy probléma, vagy van egy komplex helyzet, azt különböző oldalról meg tudják úgy vizsgálni, hogy egyik oldalba se legyen benne még a saját, mondjuk úgy, hogy előre megformált véleményük, hanem ítélkezésmentesen és valóban nyitottan tudjanak ránézni helyzetekre, és utána az embert belehelyezni ezekbe a különböző szituációkba, és így hozni meg döntéseket. Azt gondolom, hogy ez erre nem volt a 90-es években, 2000-es évek elején ilyen mértékben, én azt gondolom, hogy nem volt szükség. Ez inkább úgy fogalmazok, hogy sokkal többször látok elakadásokat, amelyek ebből a forrásból, ennek a fajta perspektívaváltásnak a hiányából fakadnak. Itt belegabajodtam abba, hogy szemlélet és perspektíva, és itt tennék egy különbséget, mert a perspektívaváltás az egy adott szituációra nézek egy adott helyzetbe, a szemléletváltás pedig, hogy mindennek a sokféle perspektívának egyfajta szintéziséből alakítok ki egyfajta szemléletet, amivel aztán utána tovább megyek. És akkor a szemléletváltásra is szükség van sokkal gyakrabban, mint korábban, pont amiatt, mert a kontextus változik. És ha a kontextus változik, akkor adaptálódni kell.
Korábban úgy fogalmaztál, hogy nagyon tudatos vagy, és ezt így magamnak le is jegyeztem. Van bakancslistád most? Akár személyes, akár szakmai?
A szakmai bakancslistám az arról szól, hogy azt a fajta elcsendesedést, lecsendesedést, ami mindennek az alapja, és az önismeretet, ami még mélyebb szinten szükséges, mint esetleg, ahogy korábban nyilván nem szakemberekről beszélek, hanem korábban azt gondolom, hogy ahogy az átlagember gondolkodott volna az önismeret szükségességéről, hogy valahogy ezt, ennek a súlyát, a fontosságát, ennek az abszolút kulcs szerepét az életünkben úgy valahogy elterjesztem még szélesebb körben, megismertessem az embereket azzal, hogy ez miért fontos, és az erre épülő öngondoskodás, és aztán az ebből következő, mondjuk úgy, hogy nézzünk rá az életünkre egyfajta metatudatossággal. Metatudatosság az az, hogy rátok arra nézni, hogy hogy gondolkozom, én hogy gondolkozom. De ez csak akkor lehetséges, ha lecsendesedünk. És van egy igényünk arra, hogy megismerjük magunkat. Mert ha nem ismerjük magunkat, akkor nem fogjuk soha érteni a környezetünket. Miért nem? Mert nem leszünk azzal tisztában, hogy egy gesztus, egy mondat, egy bármilyen fajta döntés milyen hatással van a másikra, egyszerűen nem fogjuk tudni hova tenni, nem fogjuk tudni értelmezni. Tehát ez a mondjuk a szakmai bakancslista. A személyes pedig az, hogy az unokáimmal és a gyerekeimmel pontosan olyan minőségi, ugyanannyi, vagy akár még több minőségi időt töltsek. Azért én erre is tudatos vagyok, tehát én nagyon sok minőségi időt töltök a gyermekeimmel, unokáimmal, soha nem előz be a magánéletem, rovására soha nem megy a szakmai, mondjuk úgy, hogy tudatosságom. De talán pont amiatt, mert még annyi sok minden van a szakmai bakancslista, inkább úgy fogalmaznék, hogy ugyanannyi idő maradjon, és inkább talán átfogalmaznám. Azt gondolom, hogy maradjak tudatos arra, hogy hol siklok ki ebben a, ha kisiklok, ha nem, akkor pedig mindig tudjam magam egyfajta ilyen balanszban tartani, ami a tudatos életvezetést ehhez szükséges balansz, azt meg tudjam tartani.
Korábban úgy fogalmaztál, hogy a munkád mottója, hogy ha nem szereted a változást, a jelentéktelenséget még kevésbé kedveled majd.
Igen, ez az egyik
ezt?
Mottója, igen.
És akkor majd
ez a változásokra reflektál, hogy folyamatosan én egy ilyen olyan fajta utazónak tekintem magam, aki a világnak különböző dimenzióit szeretné megismerni, minél mélyebben, és akkor a bakancslistám is e felé mutat persze, de hogy minél mélyebben, És ehhez viszont az kell, hogy a különböző dimenziókon megismerésével, ezeken való átutazással még teljesebb legyen az a kép, ami előttünk van, de ez csak adaptációval lehet. És ugyanezt a vezetőknek a feladata, megismerni magunkat, megismerni a világot magunk körül. Ha kell, akkor adaptálódni, de úgy, hogy közben van egy olyan belső értékrendünk, egy olyan autentikus belső világunk, ami mindig iránytűként fog szolgálni, még ebben a nagyon változó világban is. Tehát itt nem arról van szó, hogy feladom magam, és folyamatosan, mint egy ilyen amőba változik a formám, hanem megtartani azt, aki vagyok, figyelni a belső hangjaimra, és többféle hangom lehet a különböző szerepeimből adódóan, de hogy adaptálódjak a környezethez, és figyeljem, és ezért tanulni kell. Tehát én egyfolytában képzem magam, én most írtam meg a 5. diplomamunkámat, mondjuk záró dolgozatomat márciusban, áprilisban.
És azt kérdezném, és fogok tanulni. Hogy van erre időd, mert mondtad, hogy mennyi mindennel foglalkozol, igen, és hogy a magánéleted intimitására is nagyon odafigyelsz, hogy a szeretteiddel is legyen időd elég.
Van időm, mert behoztam. Itt jön be a tudatosság. Tudom azt, hogy mi fontos, mi nem fontos, itt jön be a belső értékrend, a fontos dolgokra mindig van időm, ami meg kevésbé fontos, arról pedig kommunikálok azok, ha érint mást az a téma, ami nekem kevésbé fontos, akkor velük megegyezve priorizálok. Akik velem kapcsolatban vannak, azok mindig tudják, hogy miért nem tudok valamivel foglalkozni. Erre kínosan ügyelek, mert ez lényeges, mert mindenkinek az a fontos, ami az ő életében fontos. Tehát semmiképpen nem önző és másokat nem figyelembe vevő módon priorizálok, és kommunikálok a prioritásaimról. És ha kommunikálok, akkor a nemet mondás is igen lesz másnak. Tehát nagyon sokszor, ha nemet mondunk valamire, akkor az nem azt jelenti, hogy egoista vagy önző módon
vagy semmibe vennénk a másikat.
Pont arról szól, hogy lehet, hogy egy másik dologra, amire korábban mondtam igent, kell oda fókuszálnom, és akkor akinek nemet mondok, vele meg lehet beszélni azt, hogy mi lenne mind a kettőnk számára alkalmas tér, vagy idő, vagy energia szint, és akkor visszatérünk. Tehát ez lenne az én utam.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm.
Kállai Gyöngyi közgazdász, szervezetpszichológus, coach és autogén tréning oktató, a Trendset Consulting vezetési tanácsadó Kft. Ügyvezető igazgatója, egyetemi oktató volt ma a vendégem. Köszönöm szépen!
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.